No kérem szépen, most a jövőkutatás lesz a fókuszban, mégpedig az, hogy milyen jövőtervezési trükkök vannak.
Trükkök, tippek, mert
nincs
hogy...
Nincs itt ellentmondás.
Nincs.
Hát a jövő nincsen. Bizonytalan, sok ismeretlenes. A tervek meg egész konkrét fogódzókra alapuló valamik, gondolom én.
Igen, de itt van nekünk, hál' Istennek, dr. Rabárpád, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa, röviden jövőkutató. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
És rajtad kívül itt van nekünk Jane McGonigal, jövőkutató, aki nagyon komoly, egyébként nem csak jövőkutató, hanem alternatív valóságjáték tervező is, és ezek egyébként arra szolgálnak, hogy az életminőséget javítsák, és valós problémákat oldjanak meg, és hogy növelje a rezilienciánkat, a jólétünket. Tehát a Paula Altóban működő Institute for the Future non-profit csoportnak az egyik igazgatója ő, akinek különböző módszerei vannak arra, hogy esetleg pont az, hogy az életminőséget minőségünk jobb legyen, és a, hogy is mondjam, jövő állóak legyünk, ez működjön.
Na de hogy lehet valamit tervezni, ami bizonytalan?
Igen, nagyon jó kérdés. Itt ugye arról van szó, hogy arról már sokat beszélgettünk mi is, hogy az ember vizsgálja és kutatja a trendeket, és azt mondja, hogy nézzétek, egy ilyen kihívás vár ránk, mondjuk 5 év múlva, 10 év múlva, hogyha szépen visszajövünk a jelenbe, és elkezdjük úgy formálni magunkat, hogy a sikeres forgatókönyv legyen. A Gonigal egyébként egy nagyon jó az, játéktervezőből indult valóban, és ő például ilyen jövőbeni forgatókönyvekkel nagy társadalmi szimulációkat játszik le. Most mondok egy példát. 2010-ben, tehát jóval a koronavírus előtt, az egyik nagy projektje az volt, hogy 10 000 ember bevont abban, hogy adott nekik egy forgatókönyvet, hogy egy légúton terjedő járvány fog elindulni, pont Kínából, és mi történik akkor. De ez nem egy ilyen 5 perces gondolkodás, hanem arra kérte az embereket, hogy képzeljék el a helyzetet, és 10 napig vedessenek naplót arról, hogyha az történik, hogy nem mehetnek ki az utcára, hogy fognak vásárolni, hogy fognak dolgozni, mi az, ahova elmennének, mondjuk egy templomba, és mi az, amiről lemondanának, és akkor így kellett írni a naplót, hogy ma fölkeltem, stb. Ilyen forgatókönyvet lehet azzal is, hogy nem tudom, 50 liter vizem van naponta, vagy azzal, hogy bármi mással, és ez azért jó, mert ilyen jövőbeni emlékeket hozunk létre, és amikor valaki egy ilyen helyzetbe kerül, akkor azt mondja, hogy igen, nem éltem még meg ilyen dolgot, de már átéltem ilyen dolgot, és elképzeltem, és ez jóval nyugodtabban, okosabban reagál. Tehát az a 10 000 ember, aki részt vett a programban, visszajelzések alapján utólag utánmérték, azok sokkal jobban kezelték a Covid-ot hozta hatásokat. Tehát ez a dilemmának a feloldása, amit az elején említettetek, hogy azért látjuk előre a trendeket, erről sokat beszéltünk, és tényleg belehelyezkedünk egy ilyen szerepbe, ez az ő módszertana.
Oké. Hogyan lehet olyan forgatókönyveket vázolni, amik, tehát hogy is mondjam, az emberek a legtöbbször nem tudnak ilyen elvontan, absztrakt módon gondolkodni, nagyon praktikusak, és nekik azért, amit említettél, az kísérteties, mert az tényleg rávilágított arra a helyzetre, amivel később találkoztak.
Igen, de... mi lenne, ha bezár a bolt, ez egy ilyen életszerű, de mondjuk az ilyen felforgató technológiákat, ezt nem veszi figyelembe, hol ott gyökeresen megváltoztathatják a mindennapjainkat. Gondoljunk csak a mobiltelefonra, vagy az internetre, vagy újabban a mesterséges intelligenciára.
Igen, tehát itt egy több lépcsős dologról van szó, az, hogy milyen lehet a jövő, vagy ezen gondolkodjunk, azt pont ti is teszitek, és ez a műsor is teszi. Ez is az egyik pont, hogy gondolkodjunk róla. De a másik az, hogy elképzelni akár az elképzelhetetlen, vagy elsőre elképzelhetetlen, ezt azért mindenki csinálja, akár amikor cégekkel dolgozom a saját stratégiájukon, akkor azon szoktunk gondolkodni, hogy ő milyennek szeretné a jövőt. Tehát például azt mondom, hogy 10 év múlva elterjed a mesterséges intelligencia. Most még ugye kis babóca ugye, az EMI, de nagyon gyorsan, szuper exponenciálisan okosodik. 10 év múlva emberekkel akarsz dolgozni, vagy gépekkel? Milyen lesz a napod, ha egy munkatársad sem lesz, mégis 500-an dolgoznak neked? Vagy pont, hogy azt akarod, hogy te már ne dolgozzál, és dolgozzon egy ember helyetted. Vagy tehát neked kell elképzelni. De utána ez a 10 napos naplóírás, ez arra jó, hogyha belehelyezkedsz ebbe, és elmélyülsz, akkor jönnek ki a részletek. Akkor jön ki, hogy de várjál, akkor ez nem is olyan egyszerű. Tehát nem csak ilyen villanás, hogy hát ilyen lesz, hanem elmélyülünk. És ezekből esnek ki az üzleti stratégiák. Azt mondom, hogy hát igen, mindenki fog fejleszteni emit, de arra nem gondolt senki, hogy a hatodik napon valami történik, és én gondoltam, és ezért leszek sikeresebb.
Uh-huh. Oké, ez érthető. Részt tudnak venni például komoly döntéshozók ilyen gondolatkísérletben, anélkül, hogy azt gondolnák, hogy ez, hát ez nem működik igazából, mert most tök mindegy elképzelem, hogy MI-kkel dolgozom együtt, de tehát a játékot tudják úgy játszani, hogy a komoly hozzáadott értéket, ami ebből kiesik, ezt értékelnék?
Itt nagyon különböznek a méretek és a léptékek. Gonigel, ő társadalmi nagyjátékokat is csinál. Én nekem például tapasztaltam az elmúlt 20 évből általában céges felsővezetőkkel, uh-huh. akikkel mondjuk fél évet együtt dolgozunk. Nagyon más, akkor jobban elmélyülünk benne, beleteszik az ő tudásukat, ez egy párbeszéd. Amikor azt mondom, hogy fejlesztek egy játékot, egy kicsit jövőállóvá tegyem őket, akkor nyilván ez egy felszínes és egyszerű dolog tud lenni. De én nagyon szeretném, és most azon dolgozom, hogy Magyarországon is induljanak hasonló jövőállóság, fejlesztő programok, képzések, játékok, akár ugyanezekkel a módszertanokkal, és most tanában ezt szervezem, és nagy az érdeklődés és a támogatói kör is, úgyhogy lesz ilyen.
Oké, ez nagyon érdekesen hangzik. Amikor ilyen történik, ilyen gondolatkísérlet, akkor azt mondtad, hogy nagyon nagy a szórás, és máshogy állnak hozzá. De azért a cégvezetőkről van egy olyan kép, és talán a legtöbb cégvezető ilyen, aki nagyon, szintén nagyon praktikus, gyakorlatias ember, aki a rögtön exakt válaszokat vár felmerülő exakt problémákra. Tehát, hogy velük is lehet egy ilyen játékot úgy mondani, ami nem is igazából játék, hanem inkább tényleg egy ilyen jövőbeli reziliencia képzést tartani?
Igen, itt nekem például főcélcsoportom akkor is a társadalom. És meglepően, tehát nagyon-nagyon sok ember gondolkodik a jövőn, és nagyon-nagyon sok ember próbál rá felkészülni, csak nagyon-nagyon sok ember vért és valós démonokkal küzd, vagy félelmekkel, és nem is tudja, mire készüljön, ezért csak fél. Tehát azt mondja, hogy hát mindenre megpróbáljuk felkészülni. Amit a társadalmi program ad, az az, hogy ad egy játékot, ad egy elképzelt szitút, ami egyébként nagy valószínűségű, ilyenből azért látunk 6-7-et, ami biztosan lesz, és akkor egy kicsit felkészül rá egy cégvezetőnek, ott már, mivel egy személyre szabott programokról van szó, hogy úgy mondjam, ott azért ezt belőjük, hogy 5-10-15 év múlva, vagy akár 20 év múlva, akkor azok már ugye ezek a megfelelő stratégiai lépések, a hosszú távú, rövid távú fejlesztés, és nyilván mondok nekik dolgokat, amiket egy éven belül meg kell csinálni. És akkor ők akciótervé formálják ezt. De egy társadalom szereplő számára nem ez a célom, hanem az a célom, hogy nyugodtabb legyen. Ugye azt mondja, hogy igen, itt van egy elsőre extrém helyzet, és ezt is meg tudtam oldani, mert mit már mindent meg tudunk oldani, csak sokszor az információszegénység és a tapasztalat hiánya okozza a félelmet.
Államoknak nem lenne szükségük ilyesmire?
De van, és például a Gonigel dolgozik is konkrétan, tehát az ENSZ megbízásából állami szintű dolgoknak. Én magam is írtam régen kormányzati stratégiákat, viszonylag sokat. Az én személyes tapasztalatom az nyilván azért, mert vagy nem volt elég jó, vagy nem állt mögöttem lobbyerő, de ezek úgy általában a kukába szoktak kerülni. Tehát van egy ilyen felszín, hogy minden csodálatos és hirdesül meg egy ilyen programot, de mire végfut az egész rendszeren, addigra már vagy kiürül, vagy valami
elavultá válik.
Hát ez meg a másik. Igen. Igen.
Akkor folytasd, ha az állam nem, a cégek igen, akkor az egyének ott mit lehet csinálni? Mert az emberek csak kapkodják a fejüket, irtózatos nagy a hírzaj, nem tudják, hogy mit gondoljanak a mesterséges intelligenciáról, nem tudják, hogy mit gondoljanak a klímaváltozásról, mert van pro és kontra, a háborúról, ilyen globális problémákról.
A permafrostról.
A permafrostról, és sorolhatnánk hosszasan, tehát, hogy ha mi szeretnénk egyénként, vagy akár a családunkat felkészíteni erre a bizonytalan jövőre, tehát egy jövő tervezés, jövő számítást csinálni, annak hogy kell nekiállni? Apa leül anyával, és azt mondja, hogy most akkor tartunk egy olyan hetet, hogy nincs áram, aztán utána, hogy nincs autó, aztán meg utána, hogy nincs víz.
Szerintem nem kell ennyire drasztikusan, ugye most van egy nagy előnyünk. Általában, hogyha beüt a baj, akkor egy dolgunk nincs, az idő. jaj, most itt a baj. De most van időnk, tehát most kockázat nélkül tudunk játszani és gondolkodni. Tehát most nem arról van szó, hogy nincs elég vízünk, és csak napi 50 liter víz lesz, és abban bízunk, hogy sose lesz ilyen helyzet. De ha elképzelem azt, hogy mi van akkor a napi 50 liter víz, hát akkor ez egy zuhanyzás, a WC használat, egy főzés, és hogyha a kertet meg akarom öntözni, tartalékolok 5 liter. Most mondtam valami, beszélgetünk erről. És amikor ez segít mondjuk a fenntartható gondolkodásban is, mert végül is hogy nem baj, hogy van végtelen mennyiségű vízem, de miért lenne gond, hogy amúgy meg visszafogom a fogyasztást? Ez az egyik. A másik az, hogy meg kell nyugodni. Egy ilyen észszerű egyensúlyt kell találni, hogy aggódni kell a jövő miatt, vagy lehet, tehát olyan értelemben, hogy az ember felméri a kockázatokat, hogy ezeket elhárítsa, hogy sikeresebben éljen. De félni, kapkodni a fejünket nem kell. Kíváncsinak lenni, elgondolkodni, és nem csak rácsodálkozni, hogy jaj, jön az emi, elveszi a munkát, hanem hogy szétbontolni egy picit, hogy de mit jelent ez? Hát baj, hogyha elveszi a munkámat? Igen, de miért? Mert nem lesz pénzem. De mi van, ha van pénzem, de nincs munkám? Az nem rossz. Vagy mi van, ha a munkám egy részét elvégzi valaki? Kicsit szétszedni, kibontani, hogy pontosan mi az, amitől félek. Mert most van időn gondolkodni. Az idő, ami általában az ellenségünk, most a barátunk, hogyha időben játszunk vele.
Oké, nagyon klassz ez. Innen folytatjuk, mert ez tényleg érdekes, sőt, el is kezdhetünk majd egy olyat, hogy nem, egy gondolat.
A stábon játékot. Belül én kezdem el először, mert február közepén egy sátorban kiköltözöm egy magyar középhegységbe, megnézni, mit bírunk.
De ez jó? Az fizikai kísérlet, az más. Az más.
Minden jó, amit kíváncsi vagy magad iránt, és kitalálsz valamit, és megcsinálod, és utána azt mondod, hogy meg tudtam csinálni, ez király.
Jó, oké. De tényleg folytassuk innen, mert nagyon érdekes ez, hogy a jövőbeli emlékek létrehozása és módszerek arra, hogy hogyan lehetünk ellenállóbbak a változásokkal szemben. Köszönjük szépen, Árpi.
Köszönjük.
Folyt köv.
Köszönöm, minden jó, sziasztok.
Dr. Rab Árpáddal beszélgettünk, az NKE Információs Társadalom Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa, jövőkutató, és arról, hogy milyen trükkök, tervek vagy módszerek vannak arra, hogy reziliensebbek legyünk a jövővel.